Kedves hallgatom! A Filippi levél második részének 7. versében olvassuk, hogy Krisztus megüresítette önmagát, polgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. A 4. lépés Krisztus megalázkodásában ez volt. Emberekhez hasonlóvá lett. Éveken át ez egyáltalán nem volt hatással rám, mert ember vagyok, és szeretem emberségemet. Nem láttam meg, hogy az emberség megaláztatás. Azt hiszem, méltóság van abban, hogy valaki ember, és csodálatos kiváltság. Miként lehet ez megaláztató? Hadd mondjak el egy nagyon közvetlen illusztrációt, ami remélem segít neked is, meg nekem is. Megvallom, egy kissé humoros, de jól illusztrálja Krisztus megalázkodását testetöltésében. Amikor először kerültem egy nagyvárosba, olyan helyen laktam, ahol nagyon sok volt a bogár és a hangya. Egy reggel észrevettem, hogy a konyhai mosogatóban hangyák tömege jön-megy. Feljöttek az egyik oldalon, és lementek a másik oldalon, mint valami autópályán. Fölfedezték a cukros edényt, és oda ki és bejártak. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de nem szeretem, ha a mosogató edényben hangyák vannak, meg a cukortartóban is. Ezért kezdtem vizsgálni, és megtudtam, hogy csak akkor szabadulunk meg tőlük, ha elpusztítjuk őket. Sikerült eltávolítani őket. Aztán átköltöztünk egy másik otthonba, és ott is voltak hangyák. Kitalálták, hogy merre költöztünk. Volt egy csodálatos kedves barátom, aki a rovarírtó vállalatnál dolgozott. Egyszer átjött hozzánk évente, mindent átnézett, fertőtlenített a ház alatt, a levelek a fák alatt, és megszűnt a hangya invázió. Nem tudom, hogy ez tényleg így történt-e, de az az érzésem, hogy a hangyák tiltakozó gyűlést tartottak a telkem körül. Lehet, hogy még zászlót is cipeltek, és ez volt ráírva. Levele. Gyűlöli a hangyákat. De őszintén szólva, nem gyűlölöm a hangyákat. Ez nem az én beállítottságom. Ha valahogy kapcsolatba léphettem volna azokkal a hangyákkal, akkor üzenetet közöltem volna velük. Ide nézzetek! Nem gyűlöllek titeket. Csak maradjatok távol a cukortartótól, és maradjatok kívül a házamon. De nem tudom, hogy ezt az üzenetet hogyan továbbítsam a hangyáknak, csak úgy, hogy hangyává leszek. Tegyük fel, hogy megvan a hatalmam, hogy hangyává legyek. Ha meg tudnám is tenni, mégsem lennék hangyává, mert egyes emberek rálépnek a hangyára. De figyelj ide, a hangya lehetnék, abból a helyzetből, ahol most vagyok, az megalázkodás lenne. Gyűlölöm a hangyaságot egy embernek. De barátom, ez semmi ahhoz képest, amit az Úr vállalt, amikor elhagyta a mennyei dicsőséget, és emberré lett. Magára vette emberségünket, amikor olyanná lett, mint egy ember. Az 5. lépés az Úr megalázkodásában az, hogy megalázta magát, és magatartásában is embernek bizonyult. Minket már aláztak meg mások azért, mert valamit tettünk vagy mondottunk, ami megalázott minket. De figyeljük meg Krisztusnál, hogy ő megalázta magát. Ez a legnehezebb, amit valaki tehet. Az egyik legérdekesebb, amit valaha hallottam John Wesley-ről, egy esemény volt, amikor át akart kelni egy patakon, amelyen volt egy keskeny híd, éppen elég ahhoz, hogy egy ember átmenjen rajta. Amint elindult a túlsó oldal felé, találkozott egy liberális prédikátorral. Ez a prédikátor pöffeszkedve mondta: sohasem adok utat egy bolondnak. John Wesley felnézett rá egy pillanatra, mosolygott, kezdett hátrálni, és ezt mondta: én azonban mindig. Barátom, nehéz az alázatosság helyét elfoglalni, de nagyon sokat gondolok John Wesley-re. Nekünk nehéz megalázkodnunk, de az Úr megalázta magát. Sokan emlékszünk megalázó eseményekre. Gondolok egy nyári konferenciára, ahol előadást kellett tartanom. Az egyik előadó egy nagyon híres professzor volt. Megdöbbent, amint meglátta, hogy Sportingben jelentem meg az emelvényen. Neki ez megbocsáthatatlan bűn volt. Ő fehér inget, kallért és nyakkendőt viselt. Egész délután esett az eső, és a nagy terem tetején az ablaküveg eltört, és az eső az emelvényre csöpögött. Azokban a napokban az összes előadónak minden este föl kellett vonulnia az emelvényre, tekintet nélkül arra, hogy ki volt a tényleges előadó. Azon a különös estén én mentem e méltóságteljes és hivatalosan felöltözött előadó mögött. Amikor elérkeztünk az emelvényhez, és fölmentünk a lépcsőn, a lábam megcsúszott a vizes padlón. Hogy elterült? Mindenki nevetésben tört ki. Én is annyira nevettem, hogy le kellett mennem az emelvényről. Miután visszamentem és leültem az emelvényen, azt hittem, sohasem hagyom abba a nevetést. A következő este megint a szokásos módon kezdtük, és ő ment ismét előttem. Odahajoltam hozzá, és ezt mondtam. Ugye érdekes lenne az előző esti bemutatót megismételni? Ezt válaszolta. Igen, nagyon megalázó volt. Az volt, de nem alázta meg magát. Sokszor megaláznak minket, de mi nem alázzuk meg magunkat. Az Úr Jézus megalázta magát, és ez egészen más. Most érkezünk megalázkodásának 6. lépéséhez. És engedelmeskedett, mint halálig. A halál nagyon megalázó esemény. Nem természetes. Néha a temetéseken hallom az emberektől, amint ezt mondják. Ugye milyen természetes? Általánosságban így szólnak a jóhiszemű barátok, hogy vigasztalják az elhunyt hozzátartozóit. Nem tudom, miért lenne vigasztalás forrása arra gondolni, hogy a nagypapa természetesnek néz ki a halálban. Megharapom a szám, nehogy kimondjam. Nem, ő nem néz ki természetesnek. A halál nem természetes. Isten nem halálra teremtette az embert. Az ember meghal a bűn miatt, mert vétkezett. A halál az ember büntetése, és Ádámtól ered, aztán a halál átszármazott mindenkire. A halál nem természetes. Isten nem azért alkotott minket, hogy meghalljunk. Aztán, amikor az Úr Jézus lejött erre a földre, akkor egy kicsit más volt, mint mi. Mi azért jöttünk ide, hogy éljünk. Őszintén szólva, nem akarok meghalni. Élni akarok. Szolgálatom leggyümölcsözőbb részéhez érkeztem, és akarok élni, ameddig az Úr megengedi. De az Úr Jézus azért született, hogy meghaljon. Neki nem kellett meghalnia, de engedelmes volt halálig. Önként odaadta magát. Nekem meg kell halnom, de nem akarok meghalni. Neki nem kellett meghalni, de ő meg akart halni. Miért? Azért, hogy megváltson minket, és bízzunk benne. Ezt mondta, ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát, és én életemet adom a juhokért. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam. Hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól. János evangéliuma, 10. rész, 15., 17. és 18. vers. A 7. lépés Krisztus megalázkodásában az volt, hogy mégpedig a kereszt halálig. Nem csak engedelmes volt a halálig, hanem a kereszt halálig engedelmes volt. Ez nagyobb hatást gyakorol lelkiismeretünkre, mintha azt mondanánk, hogy Krisztus meghalt az elektromos székben, vagy a gázkamrában, vagy felakasztották. Ez a leggyalázatosabb halál nem volt. A legnagyobb dicsőségből jött, a megaláztatás legmélyebb pontjára. Miért tette ezt? Menjünk vissza ahhoz a szóhoz, hogy másokért is. Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Elhagyta a menny minden dicsőségét, és lejött erre a földre, emberré lett, mint mi, és meghalt a bűnözők halálával, érted és értem. Hála legyen ezért Istennek. Ez Krisztus indulata. Isten, az Atya azt akarja, hogy megdicsőjön Krisztus. Láttuk már a lefelé vezető 7 lépést, most meglátjuk a fölfelé vivő 7 lépést. Isten fel akarja magasztalni Krisztust. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. Filippi levél, 2. rész, 9. vers. Itt van az első lépés. Fel is magasztalta őt Isten. Isten legfőbb célja ebben a világegyetemben, hogy az Úr Jézus Krisztust magasztalja a világ mindenség, amit teremtett, és hogy magasztalják a földön, ahol emberek laknak, ahol az emberek föllázadtak Isten ellen. Ezt a kis földet azt teszi jelentősé és fontossá, hogy Krisztus meghalt e világban. A csillagászok mondják, hogy egy piciny porszeme vagyunk az űrnek, és ha kis világunk megszűnnék létezni, akkor nem sok változás történne a világ mindenségben. Ez abszolút így igaz. Valaki más mondta, hogy az ember kitüremlés egy kis bolygón. Ezek vagyunk mi. Az embernek az ad méltóságot, és azért tekint föl az égbe, és zeng magasztalást, mert Jézus Krisztus lejött a földre, és meghalt érte a kereszten. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé. Most következik a második lépés. És azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. Ha hiába veszed föl az ő nevét, akkor gondolj erre. Isten fel akarja magasztalni azt a nevet, amelyet káromlásokban használnak és a sárba taposnak. Egy napon egy pilóta vezetett egy repülőgépet, amin bombát robbantottak, és csodával határos módon a pilóta le tudta vinni a gépet a földre. Mikor leért, ezt kiáltotta: Jézus Krisztus! Jézus Krisztus! Nem tudom, miért mondta ezt, de talán azért, mert ki akarta fejezni háláját iránta, hogy megmenekült a katasztrófától. Jézus Krisztus nevét följebb magasztalják minden nagy embernél ezen a világon, és még a mennyei dicsőségben levő angyalok fölött is ő ül a legmagasabb trónon. Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké. Filippi levél, 2. rész, 10. vers. Ebben a versben találjuk Krisztus felmagasztalásának következő 3 lépését. A 3. lépés ez, hogy Jézus nevére. Jézus nevének jelentése megváltó. Betlehemi születése előtt az angyal ezt mondta: fiút fog szülni, akit nevez el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Máté evangéliuma, 1. rész, 21. vers. Most figyeljük meg a prófétai utalást. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti: velünk az Isten. Máté evangéliuma, 1. rész, 22. és 23. vers. Mutathatsz-e nekem bármilyen helyet a Bibliában, ahol az ő nevét Immánuelnek nevezték? Amikor elkezdtem lelkipásztori szolgálatomat, nem volt problémám azzal a verssel, hogy a szűz fogan méhében. Hiszen ő Isten. És miként tudott volna másképp belépni az emberi családba, ha nem csodálatos születéssel? De ebben a versben egy másik gondolat okoz problémát. Akit Immánuelnek neveznek. Mert nem találok sehol egyetlen helyet sem, ahol Immánuelnek nevezik. Aztán talán azt mondod, hogy a profécia nem teljesedett be. Barátom, Ez az egyik legcsodálatosabb prófétai beteljesedés, amit el tudunk képzelni. Az angyal ezt mondta: akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Most gondoljuk ezt végig. Engem nem nevezhetnél Jézusnak, mert nem válthatom meg az embereket. Az sem lenne pontos, ha magad hívnád Jézusnak, mert nem válthatod meg magad. Látható, hogy valamennyien ugyanabban a hajóban utazunk. Az emberi család süllyedő hajón ül, és az egyre mélyebbre merül. Ha megváltásban reménykedünk, akkor annak kívülről kell érkeznie. Vannak, akik mentőkötelet akarnak kidobni. Ez olyan, mint a süllyedő hajó. Valaki a hajó fedélzetén azt mondja a kormányrúdnál állóknak: hadd dobjak neked mentőkötelet. De a fedélzet is süllyed, az egész hajó süllyed. Látható, hogy olyan valakitől jön a kötél, aki a süllyedő hajónak egy másik részén áll. Egyetlen ember sem lehet megváltó. Akit nevez el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Miként mentheti meg az embereket bűneikből? Úgy, hogy a neve Immánuel, velünk az Isten. A kisgyermek, aki eljött Betlehemben, azt a nevet viseli, hogy velünk az Isten. Magára vette, de nem az angyalok formáját, hanem a mi emberségünket. Ő Immánuel, Isten velünk. Mivel ő Immánuel, nevezhető Jézusnak. Barátom, senkit sem lehetne jogosan Jézusnak nevezni. Isten így szól: felmagasztalom az ő nevét, ami neki adatott, amikor eljötte földre, minden név fölött. Figyeljük meg felmagasztalásának negyedik lépését. Minden térd meghajoljon, mennyeieké. Az ötödik lépés ez, földieké. A hatodik lépés pedig föld alattiaké. Ezt a verset használják azok, akik szerint végül mindenki üdvözül. Vannak ennek a kultusznak képviselői szinte a világ minden táján. Az egyik azt hirdette, hogy Iskáriótes Júdás és az ördög majd a menny utcáin együtt sétál, mert végül mindenki üdvözül. Természetesen sajnálatos, hogy ezt a verset használták, mert amikor összehasonlítjuk a Kolossei levél első részének 20. versével, akkor látjuk valódi jelentését. A Filippi levél témája Jézus uralkodása. Isten felmagasztalta őt, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, menjen, földön és föld alatt. Vagyis még a pokolnak is meg kell hajolnia előtte, mert ő Úr, ő Isten. De ha valaki meghajlik előtte, az még nem azonos az üdvösséggel. A Kolossei levél első részének 20. verse nem uralmáról, hanem arról beszél, hogy Krisztus megbékélést végez. Mit békített meg? Mit váltott meg? Benne van a pokol is? Nem. A föld alattiakat itt nem említi. Miért? Mert ez a vers a megváltásról beszél, és nincs megváltás a pokolban. Ha ezt a két verset együtt olvassuk, akkor világos, hogy a pokolban levők, akik meghajolnak Jézus nevére, pusztán elismerik hatalmát, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. Itt van a hetedik és végső lépése Krisztus fölmagasztalásának. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atyaisten dicsőségére. Filippi levél, 2. rész, 11. vers. Minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atyaisten dicsőségére. Ez nem azt jelenti, hogy minden nyelv megváltónak vallja őt. Érdekes, hogy még a pokolban is el kell ismerniük Jézus hatalmát, ami szerintem növeli fájdalmukat. Itt figyelmeztetést akarok mondani. Nagyon óvatos légy, amikor Jézust uradnak nevezed, amíg nem uralkodik az életedben. Ő tette azt a nyilatkozatot, hogy sokan nevezik uruknak, és még csodákat is végeznek nevében, de ezt mondja nekik: nem ismerlek titeket. Máté evangéliuma 7. rész, 21., 22. és 23. vers. Barátom, jobb, ha ismered őt, mint megváltódat, mielőtt uradnak nevezed őt. Ha ő a te megváltód, akkor engedelmeskedhetsz neki, mint uradnak. Nem szeretem hallani ezt az éneket, hogy ó, mi hű barátunk Jézus. Benne barátunk van, de figyelj Jézus szavaira. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. János evangéliuma 15. rész 14. vers. Nevezhetjük őt barátunknak, ha tesszük azt, amit nekünk parancsol. De nem a mi urunk, amíg nem engedelmeskedünk neki. Most Krisztus indulatával foglalkozunk. Már láttuk, hogy ezt nem lehet utánozni. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Ez csak átadás által történhet. Isten lelkének munkája bennünk, ami létrehozza életünkben a szelídség és az alázatosság gyümölcsét. Imádkozzunk! Uram Jézusom, magasztallak téged én is a mennyei lényekkel és a földön megváltottakkal együtt, mert megaláztad magad a keresztfa haláláig, hogy engem fölemelj a mélyből, a pokolból, és eljuttass mennyei dicsőségedbe. Köszönöm neked ezt a nagy irgalmat, és arra kérlek, segíts, hogy mindig értékeljem áldozatodat. Amen.